Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A vonalban Árokszállási Zoltán, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok én is!
Az Iránban végrehajtott izraeli légicsapás után, úgy tudom, elromlott a hangulata a világ tőzsdén. Milyen most, milyen irányokat vehetnek a tőzsdék?
Igen, a hangulat eléggé rossz volt a hajnali órákban, ugyanakkor azóta némi hangulatjavulás látszik. Tehát mondjuk egy órával ezelőtt, amikor a határidős indexekre ránéztünk, akkor még masszív mínuszokat láttunk, ez jelentősen mérséklődött azóta. Ami a hazai piacot illeti, mínuszban nyitottunk, ilyen hírek mellett nehéz lett volna pluszban nyitni, de ennek mértéke 0,2%-os egyelőre, ugyanakkor nagyon az elején vagyunk a kereskedésnek, 6 perc telt el, még nincs 500 millió forintos forgalom, tehát ez még változhat. Egyébként a hangulatjavuláshoz valószínűleg annak lehet köze, hogy Isfahánból jelentettek robbantást, de utána a legfrissebb hírek szerint a nukleáris létesítményeket nem érte találat, vagy nem sérültek meg, ezt az IAEA jelentette be, vagy hozzákötető szervezetek, és lehet, hogy ettől nyugodtak meg kicsit a kedélyek, úgyhogy most mérsékelt mínuszban van a VUX Index.
A negatív nemzetközi hangulat éjszaka megtépázta a forint árfolyamát is, de minthogyha reggelre sikerült volna visszakorrigálnia, vagy inkább mostanra, hol tartanak a jegyzések?
Ez így van, az éjszaka is a hajnali órákban még jelentős gyengülést látunk, de ahogy említettem, egy kicsit, mintha megnyugodtak volna a kedélyek az izraeli válaszcsapással kapcsolatban, és ez a forint árfolyamán is meglátszik. A hajnali órákban még a 396-os szintet ostromolta az euró árfolyama, jelenleg pedig éppen 394 forint alá bukott a hazai fizetőeszköz az euróval szemben, ebben a pillanatban 393 forint 98 fillért látok, tehát éppen 394 alatt, a dollárral szemben pedig kereken 370 forintos az árfolyam jelenleg.
Köszönjük szépen Árokszállási Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjét hallották, akit műsorunk végén ismét kapcsolunk majd.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A legtöbben gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják az adójuk 1+1%-át. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a honlapján tette közzé azoknak a civil szervezeteknek az adószámát, továbbá a vallási közösségek és a Nemzeti Tehetségprogram technikai számát, amelyekre érvényes felajánlás tehető. Sipos Ildikó kérdezte a részletekről Kis Péter Andrást, a NAV szóvivőjét.
Rendelkezni igazából szinte bárhogyan lehet, mondhatom ezt, lehet digitálisan, elektronikusan, lehet papír alapon, tehát a lehetőségek tárháza szinte határtalan. Aki szeretné felajánlani adójának 1+1%-át, az megteheti, hogy papíron kitölti, behozza hozzánk ügyfélszolgálatra, személyesen feladja postán, de a legegyszerűbb és a hibázási lehetőség is talán így a legjobban kizárható, az elektronikus, a digitális út. A NAV honlapjáról elérhető ESZA oldalunkon, ez most már több éve működik, szerintem mindenki látta már, aki bevallással kapcsolatba kerül. Ha valakinek van ügyfélkapus azonosítása, felép erre az oldalra, rögtön láthatja a saját bevallási tervezetét, illetve rendelkezhet adójának 1+1%-áról. Ha a rendelkező nyilatkozathoz kapcsolódó csempére, ikonra kattint, akkor rögtön feljön az az oldal, ahol ki lehet választani a civil szervezetet, illetve a vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Ha valaki nem tudná pontosan, hogy hívják azt az alapítványt, akire szeretne rendelkezni, akkor a NAV-nak az oldala ebben is segít, ugyanis a kereső felületbe, hogyha valaki beírja a kereső rovatba az alapítványból mondjuk egy szót, amit ismer, akkor rögtön azokat az alapítványokat fogja kidobni már a rendszerünk, amelyeknek nevében megtalálható a keresett szó. Hogyha ez megvan, akkor már csak a vallási közösségből kell választani egy szimpatikusat számunkra, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot, viszont itt megjegyezném, hogy van egy automatizmus. A civil szervezetekre minden évben külön-külön meg kell tenni a felajánlást, míg a vallási közösségekre, vagy a Nemzeti Tehetségprogramra tett érvényes felajánlás, hogyha valaki tavaly tett egy érvényes felajánlást, és most ezen nem változtat, nem jelöl meg másikat, nem vonja vissza, akkor a NAV a tavalyi rendelkezését fogja idén is automatikusan figyelembe venni, és a technikai számos körnek, tehát a +1%-os körnek automatikusan eljuttatja az adó 1%-át. A civilekre minden évben külön meg kell tenni a felajánlást.
Általánosságban mi mondható el azok, akik rendelkeznek adójuk 1+1%-áról, mire szánják ezt a felajánlást?
Nagyjából minden évben azt látjuk, hogy az emberek 50%-a, tehát minden második ember látja azt fontosnak, hogy rendelkezzen a saját befizetett adójának 1+1%-áról. Tavaly volt egy kiugrás, mondhatom így, 7 milliárd forinttal többről rendelkeztek az adózók, mint egy évvel korábban, és 500 000-val több rendelkező nyilatkozat jött be a NAV-hoz, mint egy évvel korábban, tehát volt egy ugrás. Gondoljuk, hogy idén is lesz ez másképp, ezért is hívjuk rá mindig erre a figyelmet, mindig fel a figyelmet. Nem lehet elégszer elmondani, hogyha az emberek bevallást adnak be, nem tart nagyjából képesni tovább kitölteni a rendelkező nyilatkozatot, és a civileknek, illetve a vallási közösségeknek hatalmas segítséget jelent. Legtöbben gyermekek gyógyítására, beteg emberek támogatására, gyógyítására szánják a pénzt, ezekkel foglalkozó civil szervezeteket jelölnek meg, illetve az állatmenhelyek még azok, amelyek nagyon kedveltek a felajánlók körében.
Kis Péter Andrást a NAV szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bár az első negyed évben pozitív tartományba került ismét a VOSZ vállalkozói barométere, még mindig elmarad az egy évvel korábbi szintjétől. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára elmondta, a cégek beruházási hajlandósága nőtt, óvatosságuk viszont továbbra is szembeötlő. Perlusz Lászlóval Sipos Ildikó beszélt.
A korábbi negyedévhez, tehát a 2023 első negyedévéhez képest csökkenés mutat minden terület. Ami óvatos optimizmusra adhat okot, az az, hogy az előző negyedévhez képest, tehát az elmúlt év negyedik negyedévéhez képest nem romlottak az eredmények, sőt, némi nagyon finom, nagyon mérsékelt javulás is tetten érhető. Ugye fontos azt tudni, hogy ez nem általában KKV hangulatindex, hanem a VOSZ vállalkozói körében készítjük ezt a felmérést. Természetesen ez azért mégiscsak reprezentatívnak mondható, hiszen több mint 25 ezer tagdíjfizető vállalkozásunk van, és abból közel 10 ezer rendes tag, tehát aki valóban részt vesz aktívan a szövetségi munkában. Mégis el kell mondjuk, hogy azért általában ezek az eredmények, főleg a pénzügyi helyzetet tekintve, a kilátásokat tekintve kicsit jobbak, mint az átlagos magyar helyzet.
Mégis milyen területen fogalmaztak meg aggályokat az önök által megkérdezett vállalkozások?
A legnagyobb problémát továbbra is az okozza, hogy nincs megfelelő kereslet, nincs megfelelő megrendelés, és ezért a beruházások is gyenge lábakon állnak. Tehát ez a három dolog, ez a kereslethiány, ugye ez a végső felhasználósnál, a vásárlásoknál a kereslethiány, a vállalatközi kereslet ugye az a megrendeléseket jelenti, és mindez, ami emögött, ami ezt lehetővé teszi a beruházások, ezek okozzák azokat a problémákat, azokat a félelmeket, ami egyébként a vállalkozói körben jellemző az első negyedévben.
Gazdasági helyzettel kapcsolatban, tehát az ország általános gazdasági helyzetével kapcsolatban vannak félelmeik a cégeknek? Az inflációs időszakon túl van már Magyarország. Megmutatkozik-e ez a barométer adataiban?
Igen, megmutatkozik, de mi az infláció a saját gazdálkodásuk tekintetében hátracsúszott, mert alig említik most már. Az ország szempontjából viszont előszerepel továbbra is az inflációs veszély. Ez a látszólagos ellentmondás, hogy ugye leesett 5% alá tartósan, vagy 4% alá az infláció az első három hónapban, és mégis az ország gazdasága szempontjából veszélynek tekintik, ez csak látszólagos, hiszen mindenki kivár, mindenki megvárja, hogy valóban tud-e stabilizálni. Ez az infláció, ez mind a lakosság, mind a vállalkozások körében még bizonytalanságot jelent, még nem hiszik el teljesen, illetve arra számítanak, azt látják, hogy ezek az intézkedések, lásd, magas alapkamatszint, ez még mindig azért vannak érvényben, és azért csökken csak nagyon lassan, például a hitelkamatszint Magyarországon, kivéve a Széchenyi Kártya program, ami stabilan 5% vagy az alatti, mert az inflációs veszély még végül is nem volt el. Tehát egy kivárás, sokkal lassabb indulás tetten érhető, mint amire számítani lehetett, mint amire is számítottunk, vagy a elemzők számítottak, tehát az infláció lezuhanásával nem tért vissza még a fogyasztói bizalom, nem tért vissza még a vállalkozói bizalom se. Nagyon reméljük, hogy a második negyedév, harmadik negyedév már egy erőteljesebb kilábalást fog eredményezni.
Perlusz Lászlót, a VOSZ főtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a PwC Magyarország. PwC, a siker új képlete. www.pwc.hu.
A portfólió szakértőjének közreműködésével készülő műsorunkban szó lesz egyebek mellett arról, hogy egy friss kutatás szerint a magyarok több mint felének van odahaza használaton kívüli régi mobiltelefonja, holott ezek veszélyesek is lehetnek, mivel ki is gyulladhatnak, így tanácsos inkább az arra kijelölt helyen leadni őket. Foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Becslések szerint Magyarországon meghaladja a 650 ezret a segédmotoros kerékpárok száma, ezek közül azonban kevesebb, mint 300 ezerre kötöttek kötelező gépjármű felelősségbiztosítást, Várkonyi Gyula összefoglalója.
A segédmotoros kerékpárok felének nincs érvényes kötelező felelősségbiztosítása. Ennek okairól és következményeiről Cselovszky Zsolt, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökségi tagja nyilatkozott az Inforádiónak.
Jelen pillanatban a segédmotor kerékpárnak nincs egyedi azonosítója. Így nem szerepel semmifajta nyilvántartásban, és így se a biztosító társaság, se senki nem tudja fölhívni az ügyfélnek a figyelmét, hogy a törvény szerint neki is kötelező felelősségbiztosítást kell kötnie, úgy mint a többi gépjárműnek. Egy közúti ellenőrzés során nem tudja igazolni a segédmotorkerékpár vezetője, hogy van érvényes kötelező felelősségbiztosítása, ugye kellemetlen, de ennél még kellene, lehet az a helyzet, amikor balesetet okoz, és helyt kell állni, és ő a okozója, akkor ugye Mabisz helyt áll a kárba, de utána a kár okozóján, akinek nem volt felelősségbiztosítás, behajtja bizonyos szabályok mentén a kártérítést.
Cselovszky Zsolt a lehetséges megoldásról is beszélt.
Jelen pillanatban sajnos ez egy lukas rendszer, mert ugye nincs egyedi azonosítója a motorkerékpárnak. Abban a pillanatban, ha lenne, akkor ugyanúgy, mint az autóknál, vagy nagyobb motoroknál is jelezne a biztosító rendszerre, látják, hogy mikor nem fizeti. Itt a probléma továbbra is az, hogy nincs, aki fölhívja a figyelmét a segédmotorkerékpáros tulajdonosnak, hogy kötelező biztosítást kell fizetni, vagy elfelejtetted befizetni. Egy biztos, hogy neki ezzel rendelkeznie kell, ugyanúgy, mint a közlekedésben résztvevő többi társának kötelező felelősségbiztosítása. Csak mondom, ez egy probléma, hogy tudja az illető, és hogy figyelje, hogy be van figyelme.
A segédmotoros kerékpárok kötelező felelősségbiztosításának éves díja körülbelül 6-8 ezer forint.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Új szintre értek a budapesti albérletárak, márciusban már 270 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető elemzője. Balogh Lászlóval Sipos Ildikó beszélt.
2024 márciusában jelentős szinteket törtek át az albérletárak a fővárosban, az ingatlan.com és a KSH közös lakbérindexe szerint. A fővárosban ugyanis 1,8%-os volt a havi drágulás üteme, országos átlagban pedig 0,8%-kal kerültek feljebb a bérleti díjak. A fővárosi albérletárak középértéke már eléri a 270 ezer forintot, és ez azért egy lényeges mérföldkő, mert nagyon sokáig a 4,5 millió forint, vagyis a 250 ezer forintos díjszinten volt megfigyelhető a budapesti albérletárak átlaga. Most úgy tűnik, hogy még ennél is följebb tudtak kúszni a kiadó lakások bérleti díjai, ami elsősorban a keresetek és a jövedelemek növekedésének köszönhető, mert a bérleti díjakra az infláció csak közvetetten gyakorolt hatást, és gyakorolt hatást az elmúlt 12 hónapban is, hiszen a jelentősen növekvő infláció a kereseteket is följebb tolta, viszont a bérlők túlnyomó többsége bérből és fizetésből tudja kigazdálkodni a havi bérleti díjakat. Ennek köszönhető az is, hogy a fővárosban 12%-kal kerültek csak följebb éves szinten a bérleti díjak, ami azt mutatja, hogy rendkívül árérzékeny piacról szó.
A fővárosi egyes kerületek között milyen különbségek vannak?
A legdrágább és a legolcsóbb kerületek között szinte dupla akkora különbség figyelhető meg. Az ötödik kerület a legdrágább, fejfej mellett vetrekednek ezért a címér a második kerülettel. Az ötödik kerületben ugyanis 380 ezer forint az átlagos havi bérleti díj, míg a másodikban 373 ezer forint az átlag. A dobogó harmadik helyén az első kerület szerepel 350 ezer forintos átlagos bérleti díjjal, míg a legolcsóbb kerületek között a 20., a 18. és a 23. kerület található egyaránt 190, illetve 200 ezer forintos bérleti díjszinttel.
A megyeszékhelyeken milyen átlagos albérleti díjakat figyelhetünk meg?
Nagyon kétosztatú az országos albérletpiac abban a tekintetben, hogy milyen településtípus kiadó lakáspiacáról beszélünk. A vármegyeszékhelyeken, főleg azokon, ahol komoly ipari beruházás történt, gyárak nyílnak, vagy nyíltak meg az elmúlt időszakban, jelentősen drágultak a bérleti díjak is. Jó példa erre Debrecen, ahol szintén lélektani határt törtek át az albérletárak, és elrugaszkodtak már az eddigi viszonylag magasnak számító 200 ezer forintos bérleti díjszintről, és most már 220 ezer forintnál jár az átlag. Hasonlóan magas bérleti díjakkal találkozhatunk Győrben, vagy Veszprémben is, így 180, illetve 175 ezer forint az átlagos bérleti díj, míg a másik végletet a megyeszékhelyek sorában Salgótarján, Miskolc és Békés Csaba képviseli, nagyságrendileg 100 ezer forintos átlagos havi bérleti díjszinten.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Rengeteg régi mobiltelefont tárolunk otthon. A Jettel friss országos reprezentatív kutatása szerint a magyarok több mint felének van használaton kívüli régi mobilkészüléke, holott ezek veszélyesek lehetnek, mert akár ki is gyulladhatnak. Így tanácsos inkább az arra kijelölt helyen leadni őket, mondta az Inforádiónak a Jettel vállalati kommunikációs igazgatója. Mészáros Attilával Varga Mónika készített interjút.
Bár a tendenciák kedvezőek, tehát ez egy csökkenő számot mutat, de a magyar lakosságnak a több mint fele még mindig tart otthon a fiókjában használt mobiltelefont. Az embereknek a fele csak egy telefont tart otthon, de 30% a kettőt, és 20% akár hármat is, és ezek akár sok évig is ott pihenhetnek.
Arra hívják fel a figyelmet, hogy ezeket a régi mobiltelefonokat ne tároljuk otthon, hiszen veszélyesek. Miért veszélyesek ezek?
Elsősorban azért veszélyesek, mert van bennük egy akkumulátor, és az akkumulátorokban kémiai folyamatok játszódnak le. A kémiai folyamatok ritka esetben, de akár tüzet is okozhatnak. Nem szeretjük ezzel riogatni a lakosságot, de azt mindenféleképpen szeretnénk tudatosítani az emberekben, hogy ennek van egy ilyen veszélye, és mindenkit arra biztatunk, hogy ha már tényleg ilyen telefonok vannak otthon, amiket nem használnak, akkor ezt vigyék el a kijelölt gyűjtőládákba, mert onnantól kezdve ezek ellenőrzött módon és szakszerű feldolgozásra kerülnek. A másik terület, amit pedig el szoktunk mondani, és az igazából a körkörös gazdaságra és a fenntarthatóságra vonatkozik, az pedig az, hogy ezekben a telefonkészülékben bár kis mértékben, de olyan anyagok vannak, amit egyszerűbb a készülékekből visszanyerni, mint újra kibányászni. Itt minimális mértékben nemesfémekről beszélünk, kevés aranyról, ezüstről, kobaltról, nikkelről és egyéb nemesfémekről.
Hova tudjuk leadni ezeket a régi készülékeket? Mert ahogy ön is említi, az akkumulátorokban veszélyes anyagok vannak, ezek a kommunális szemétben nincsenek jó helyen.
Ez így van, az nagyon pozitív trend, és ebben a korábbi kutatásainkhoz képest látunk elmozdulást, hogy a korábbi 10%-ról már 7%-ra csökkent azoknak az aránya, akik egész konkrétan a szemetesbe, a szemétbe dobják, például az akkumulátorokat tartalmazó telefont is. És hogy hol lehet ezeket megfelelő módon elhelyezni? Szerencsére Magyarországon törvényi előírás az, hogy aki műszaki készüléket forgalmaz, kötelező ilyen készülékeket visszavenni. Mi kampányunk most arról szól, hogy ezt hozzák vissza, akár a Jettel üzletekbe a kollégák ott meg tudják mutatni, hogy hol van az erre kijelölt gyűjtőláda, amit utána velünk szerződött partner elszállít és szakszerűen feldolgozza az ebben található készülékeket, az akkumulátorokat beleértve is.
Mészáros Attilát, a Jettel vállalati kommunikációs igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És ismét köszöntöm a vonalban Árok Szállási Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok ismét!
Kapaszkodnak a tőzsdemutatók?
Hát körülbelül ugyanazt lehet látni, mint 20 perccel ezelőtt, tehát arról tudok beszámolni, hogy a Bux Indexben az esés mértéke az ugyanúgy körülbelül 0,2%, mint a nyitás utáni percekben, tehát jelentős változás nem látszik. Ami a nemzetközi hangulatot illeti, és az európai piacokat, ott mintha egy picikét romlana a hangulat megint. A német DAX index 1%-os mínuszban van, és az európai indexet ennél azért általában kisebb csökkenést mutatnak. A vezető részvényeink közül egyébként magyar piacra visszatérve a MOL kivételével mindenhol csökkenést látunk. Az OTP-ben 16.970 forint, jelenleg az árfolyam ez 0,4%-os csökkenés, a Richterben 0,1%-os, a mínusz ez 8.940 forint. A MOL-ban, ahogy említettem, nincs változás, ez 3020 forintot jelent, és a Magyar Telekomban 2 forintos csökkenést látok, ez 920 forintot jelent részvényenként.
Úgy tűnik a forint piacán is erült az éjszakai pánik, és sikerült már a tegnapi zárószint alá erősödnie. Hol tartanak most a jegyzések?
Igen, ahogy említettem az előző bejelentkezésben is, az a hajnali 396 körüli szintekről jelentősebb erősödést tudott felmutatni a forint. Ugyanakkor az elmúlt 20 percben némi kismértékű gyengülés az, ami látszik. Ugye egy fél órája 394 forint alatt is volt az euróval szembeni árfolyam, ez most 394 forint 55 fillérre emelkedett, tehát picit gyengült a forint, és a dollárral szemben is ezt látom, ott 370 forint 38 fillér jelenleg az árfolyam.
Köszönjük szépen Árokszálási Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a PwC Magyarország, a fenntartható adó, jogi és pénzügyi szolgáltatások szakértője.